tisztelt hallgatóság, elnézést, kicsit be vagyok rekedve, és lehet, hogy köhögni fogok, és az is lehet, hogy jutott csiripelni, szóval elnézést. Az ember itt jön a dugóba, és a földhöz van ragasztva a két dimenzióba, akkor mindig azon gondolkodik, hogy milyen jó lenne kihasználni a harmadik dimenziót, és felemelkedni a kocsival, és nyilvánosan ide szágbódani. Na, hát ez a gondolat, ez már másoknak is eszükbe jutott, és a harmadik dimenzióból is ki akartak emelkedni. Talán sokan olvasták Abbottnak a Síkföld című könyvét, amiben ugye egy négyzetnek a kalandjairól van szó, aki találkozik a magasabb dimenzióból érkező gömbbel, megpróbálja elképzelni a harmadik dimenziót, aztán kicsit leereszkedően beszél az egydimenziós lényekről, akik ugye még a szomszédjukat meg se tudják kerülni az egyenesbennél lakva, és így tovább. Ez amikor 130-140 évvel ezelőtt jelent meg a könyv. Aztán a 19. század vége felé divatba jöttek az extra dimenziók. Vesz, amikor az időgépet megírta, ott is említette azt, hogy szerinte az idő a negyedik dimenzió. És hát aztán, mint az Isten, a fizika is éppen ezt hozta 1908-ban, a relativitás elmélet geometriai interpretációjánál Minkowski rájött, hogy célszerű úgy tekinteni az időt, mint a negyedik dimenziót. És aztán megindultak hasonló jellegű fantáziagadások. Lesznek több olyan regénye is van, talán olvasták, hogy természetesen valami angol szántóföldön vagy befelé elegáns zöldgyepes területen sétál valaki, döccen egyet, és akkor egyszer csak egy párhuzamos világba találja magát, mert ott valaki kísérleteket végeztek, és egy atomot a negyedik dimenzió irányába eldoldak egy centiméterrel, és amikor az visszajött, akkor vitte őt is magával. Ott aztán mindenféle érdekes kalandok várnak rá, természetesen utopikus, ideális társadalom, stb. Az emberek mesztelenül járnak meg ilyen izgalmas dolgok, és oda kerülő földiek tisztúságokat csinálnak, aztán visszajönnek. Az ember elgondolkodik, hogy milyen marha szerencse, hogy csak éppen egy ekkorát döccent, amikor átesett, és nem 50 méterről esett le a másik világba. De hát ez már ugye a szerencse dolga, vagy nem a világbőrbe érkezett a másik világban. Az, hogy a negyedik dimenzión keresztül ilyen jellegű utazásokat lehet végezni, ez valamilyen értelemben irodalmi közhely lett, és a tudomány meg váltik hajtogat, hogy az, amit a relativitás elmélet mond az időről, mint negyedik dimenzióról, az nem ugyanaz, az egy matematikai játék, és valami, bár formálisan úgy írjuk le, de azért nem erről van szó, és különben is a negyedik dimenziót nem úgy kell elképzelni, hogy párhuzamos könyvlapokban vannak egymás mellett a történetek, és egyikről át lehet zöttyenni a másikra, aztán viszont. Hát aztán a valóságban, mert a tudomány fejlődése még izgalmasabb, újabb eredményeket hozott azóta. Itt már volt arról szó egy másik előadásban, hogy milyen az anyag eloszlás dimenziója. Tehát amikor fraktál dimenziókról, hasonlókról beszéltünk, akkor nem a geometriai tér dimenziójáról, hanem az abban levő anyagnak az eloszlásáról volt szó, és arról derült ki, hogy célszerű bevezetni rá a hasonlósági, vagy Hausdorff, vagy fraktál dimenziót, amivel azt lehetett mutatni, hogy hát 1,2 dimenziós az anyag eloszlása a térben. Ez nem befolyásolja magának a geometriai térnek a háromdimenziós szerkezetét, és az sem, amit a relativitás elmélet mondott róla, hogy ez a geometria ez nem euklideszi. Erről egyszerűen kétszer már beszéltem, hogy ez azt jelenti, hogy a helyi inerciarendszerek nem illeszthetők össze egy nagy egységes, az egész világot átfogó inerciarendszerre, úgy, ahogy a Föld kis részleteinek a síktérképei sem illeszthetők össze egy hatalmas síktérképei, ami jól ábrázolja az egészet, hiszen az egész görbült. Csak tehát ezek a geometriai viszonyok, ezek nem befolyásolják azt, hogy mi volt? Jó, nem befolyásolják azt, hogy a dimenzió mennyi, és hogy az emberek hogy vélekednek, és hogy ebben a térben hogy oszlik el az anyag. Most viszont olyan jellegű elméletekről lesz szó, hogy tényleg a térnek a dimenzióját vetették föl. Kérdésként magyarul megjelent egy nagyon érdekes könyv, Goreliknek a Miért háromdimenziós a tér című könyve, ahol a pro és kontra érveket ismételgette meg, hogy a fizika különböző fejlődési etapjaiban miket mondtak erről a témáról. Természetesen is a kozmológia kontextusában beszélni a dologról. Tehát gondoljuk fél, hogy csinálja a fizika a kozmológiai modelleket. Hát az input az, amit felrakunk a modellbe, az részben a fizikai törvényeket tartalmaz, a fizikai állandókat, amikről már beszéltünk, kezdeti feltételeket, és bizonyos köztudomású adatokat, hát ezek közé tartozik az, hogy a tér háromdimenziós. Most honnan tudjuk azt, hogy a tér háromdimenziós? Mi azt szokták mondani, hogy egy tömegpontot, egy legegyszerűbb objektumot három darab koordinátával tudunk megadni, Ha megadjuk az XYZ koordinátát, természetesen valamilyen koordinátorrendszer, ez valamilyen origóhoz és tengelyekhez viszonyítva, és ezt megadjuk az idő függvényében, akkor ismerjük a részecskének a mozgását, akkor mindent tudunk róla. A relativitás elméletben ehhez teszik hozzá, ugyanabba a négydimenziós vektorba belefoglalva az időt. A háromdimenziós klasszikus fizikában van ez a három komponens vektor, mennyiség a helyi vektor, és külön van az idő kezelve. A relativitás elmélet ezt egységesen kezeli. Rögtön fölmerül a kérdés, hogy nagyon, hát mi ez az aszimmetria, hogy a tér az háromdimenziós, az idő meg csak egydimenziós. Miért ne lehetne az időt is többdimenziós? Kicsit furcsa világ jön neki ebből, tessék elképzelni, mit jelent az, hogy az idő egydimenziós, tehát egy ilyen vonalra lehet jelképezni, annak mentén mozgunk egyik irányba. Hogyha az idő is többdimenziós lenne, akkor lehetne ilyen jellegű pályákat rajzolni, erre múlik az egyik idő, arra a másik, és akkor az objektum, ahol mozogva keresztezik egymást, ezt nem bírjuk elképzelni, szóval nem lehet ennek valami szemléletes jelentést adni. Még durvább dolgok lennének az ilyen időbeli hurkok, hogy egyik időkoordináta, a másik időkoordináta mentén megyünk, aztán kanyarodunk. Volt egy fantasztikus regény, amiben bekavarodtak a tejútrendszer központjába, túl sok volt már a csillag, aztán nem találtak ki, és rájöttek, hogy az időre merőlegesen kell egyet kanyarodni, és akkor így kiemelkedtek onnan, már is tudom, hogy csinálták, és hogy volt beépítve náluk már ez a hajtó, mert az idő merőlegesen lehetett fordulni. Vannak olyan matematikai modellek, amik megpróbálják totálissá tenni a relativitás elméletben szereplő tér-idő szimmetriát, tehát három tér és három idődimenzióval dolgoznak. Ezek matematikailag nagyon szépek, érdemes velük számolni, de csak algebrai játék, mert ilyen furcsaságok jönnek ki, mint ez a körutazás az időben, illetve mindenképpen szerepelnek benne tahionok, azaz fénynél gyorsabb részecskék, amikkel meg időutazást lehet szintén csinálni. Na, honnan veszi az ember, hogy mennyi ténylegesen a térnek az idő, a dimenzió száma? Van rá egy jól bevált módszer, amit természetesen filozófiai szempontból bírálnak. Éppen tegnap olvastam egy könyvet, amelyben közölték, hogy ez így marhaság vagy van. Ez tény, ez nem következik semmiből, csak eddig jól bevált. Úgy szokták ezt fogalmazni, hogy a fizikai törvény az maga a dimenziótól független, és akkor ennek különböző dimenziós megoldásait kereshetjük. Tehát például nem azt tekintjük fizikai törvénynek, hogy az elektromos erő az 1 per R négyzetes, hanem valami általánosabb megfogalmazást. Nyilván ez ízlés dolga. De például az elektromosságtan alaptörvényét át lehet úgy fogalmazni, hogy a töltésekből jönnek ki erővonalak, és ezek az erővonalak, ezek hát úgy egyenletesen mennek széllyel, és nem keletkeznek közben sehol, csak a töltéseken. Akkor meg lehet fogalmazni, hogy körbevesszük egy gömbfelülettel a töltést, és megnézzük, hogy hány erővonal ment ki rajtuk. Ezt körbevesszük egy kétszer akkora gömbfelülettel. Kétszer akkora felületnek, gömbnek nagyobb, négyszer nagyobb a felülete, de ugyanannyi erővonal megy ki rajtuk. Az erővonalak sűrűsége felel meg a térerősségnek. Hát ebből következik, hogy 1 per R négyzettel fog változni. Mikor? Hogyha három dimenzióban vagyunk, és a gömbnek a felülete az R négyzettel arányos. Négy dimenzióban, akkor ugye a hipergömbnek a felülete az a sugárnak a köbével arányos, akkor ott 1 per R a köbönnel csökkenne a térerősség. Hogyha a Gauss törvény, tehát ugye a erővonalak jönnek és nem szűnnek meg, ezt tekintjük alaptörvénynek. Nyilván lehetne az 1 per R négyzet és alaptörvénynek tekinteni. Tehát például az elektronok a Gauss törvényét így megfogalmazva, különböző dimenzióban meg lehet oldani. Egy dimenzióban például az jön ki, hogy a potenciál az erre arányos, és a potenciálnak a deriváltja a térerősség az állandó. Igen furcsa erőtörvény az, hogy akármilyen messze vagyunk a másik testtől, ugyanakkor erővel fog vonzani. Hát azt szoktuk meg, hogy minél messze vagyunk, annál kisebb erővel vonz. Érdekes módon a fizikában ezt az erőtörvényt kihasználják. A kvarkok közti erőt pont egy ilyen típusú törvényen lehet leírni, és akkor ebből az is következik, hogy miért nem lehet széttépni a kvarkot, meg az antikvarkot. A proton belsejében három kvark van, egy pionban egy kvark, meg egy antikvark összekötve. A hagyományos módon mindig a részecskéket nagy energiával bombázva, szétszedtük még kisebbre, azt megint megbombáztuk, megint szétszedtük. Azt várták, hogyha nagy energiát összpontosítanak a protonok, akkor kijönnek belőle a kvarkok, de nem jöttek ki. Azért, mert a mostani elmélet szerint olyan erő tartja őket össze, ami akkor is állandó, hogyha nagyobb távolságra vannak. Tehát akármennyire húzom, visszahúzza őket az erő. És ezt egy ilyen jellegű matematikával lehet leírni, mint egy ilyen egydimenziós Gauss-törvény. Két dimenzióban a térerősség 1 per erre, és a potenciál viszont logaritmussal változik, tehát egy errefele és végtelen töltsének fel nemek. Három dimenzióban, ugye ez a szokásos eset, akkor a potenciál az 1 per R-es, és a térerősség 1 per R négyzetes, magasabb dimenziókban hasonló jellegű képletek vannak. Mit jelent az, hogy ionizáljuk a részecskét? Ugye úgy lehet elképzelni, hogy egy ilyen potenciál gödörbe beesve kisugárzott valamennyi energiát, és itt mozog a gödörben, csak addig tud menni, amíg az energiája nagyobb, mint a potenciális érték. Itt elfogy neki a mozgási energiája, itt van neki, stb. Ahhoz, hogy kijöjjön, ahhoz be kell fektetni valamennyi energiát, például a külső sugárzással. Ionizáció azt jelenti, hogy adunk mondjuk a hidrogénatomba levelejtve annyi energiát, hogy ide fölugrik, és akkor elmehet a végterembe. Két dimenzióban nincs ionizáció, hiszen ez a potenciál felmegy a végterembe. Egy dimenzióban sincs. Tehát ahhoz, hogy olyan objektum legyen, mint a hidrogénatom, ami szétszedhető, kötött, de szétszedhető, és érvényes az Gauss törvény, ahhoz a dimenziónak legalább háromnak kell lenni. Hát a természet takarékos, mert minek nekünk öt dimenzió, elég a három, ha már ionizálni akkor. El lehet képzelni másfajta világokat. Olyat, ami fizikailag háromdimenziós, de aki benne él, az úgy érzi, hogy kétdimenziós. Többször emlegettem már azt a regényt, Clementnek az elveszett rakétát, ami egy olyan bolygó játszódik, ahol a felszínen 300 g a gravitációs térerősség, mert van a nagy bolygóban, és ott laknak olyan kis lapos lények, szerző, fizikus és csillagász, tehát nagyon részletesen kidolgozta a törvényeket, és ők nem bírják elképzelni a harmadik dimenziót. Tehát építenek hajókat, meg árbócokat, meg ilyesmik, de ha valaki leesik az árbócra, az olyan gyors, hogy 300 gép egy pillanat alatt leesik, tehát az valahogy kiesik a világba. Kész. Volt, nincs. Már csak a pacát látják a helyén. Tehát nekik nincs szemléletes biológiai tapasztalatuk arról, hogy van egy harmadik dimenzió. Mi is valahogy másképp érezzük a oldalányú mozgást, meg a függőlegest. Hát sokan például szédülnek, hogyha sziklaszélén állnak, de senki sem szédül az Alföld szélén, arrafelé van előtte sok távolság. Vagy más jellegűnek érezzük ezeket. Elég nagy időbe tellett, amíg az emberek rájöttek, hogy a különböző irányok, ezek fizikailag egyenértékűek, csak helyi esetlegességek miatt van. Hát honnan tudhatják ezek, hogy van harmadik dimenzió? Például fénnyel. Képzeljük el, hogy ők neki van zseblámpájuk, vagy tűzük meg egyebek, és körbe rakják detektorokkal a saját két dimenziójukba, és megmérik a kimenő energiát. És azt veszik észre, hogy nincs meg az energia. Hát mi azt mondjuk, hogy ennek a világító valaminek a fényének egy része fölfele meg különböző irányokba elment, és az itt körbe rakott detektorok nem fogják tapasztalni az összes energiát. Ha valahonnan tudják, hogy az energia megmarad, vagy más törvényekből rájönnek, akkor azt mondhatják, hogy itt hiányzik valami. Vagy ők is csinálnak elektrostatikát. És akkor körbe rakják így a töltést. Mindenféle mérőműszerekkel, és megnézzük, hogy hány erő van a mentát. Hát hiányzik, mert a többi elment különböző irányokba. És ebből esetleg ki tudják okoskodni, hát durván szóval ezeknek a képletnek a kimérésével és abból visszafele számolásra, ki tudják okoskodni, hogy hiányzik egy olyan dimenzió, amit ők biológiailag nem észlelnek, de azért még az ott van. Hát vannak másféle számolások is, ez úgy 100 évvel ezelőtt volt divatos, elkezdték kiszámolni, hogy hogy nézhetnek ki a bolygópályák különböző dimenziókban. Most mi is tudjuk, hogy a bolygók síkban keringenek. Ezt nem szabad összekeverni, az a bolygópályának a kétdimenziós voltát, azzal, hogyha az egész tér háromdimenziós lenne. Akárhány dimenzióban egy rögzített centrum körül keringő bolygó egy síkban kering. Sok dimenzióban van egy sík, és abban van a bolygópálya, de a bolygó akkor is érzi, hogy itt még van körülötte egy csomó dimenzió. Ennek a kvantumos megfelelőnél a hidrogénatom problémán, ahol elektron kering a proton körül, ott a hullám az ténylegesen szétterül, ott nem a síkban van, hanem az egész, hiszen körbeveszi a centrumot, ott még inkább érzi. Mert az derül ki, hogyha kiszámolgatjuk ezeket a mozgásokat, két dimenzióban, ugye ebben a mély potenciál gödörben, a bolygópálya nem ellipszis, hanem valahogy így tekeredik. Van egy legkisebb kör, meg egy legnagyobb kör, és jön a pálya itt belülről, érinti ezt, kimegy, érinti a külső pályát, külső kört bejön, tekeredik körülöttük, nem záródik, nem lesz ilyen zárt ellipszis. Na most hát Istenem, hát nem, ez zárt ellipszis. Hát igazából mi is tudjuk, hogy a relativitás elmélet miatt, meg az egyik bolygónak a perturbáció miatt a másik bolygója nem ellipszis, nem olyan nagy gond az. Magasabb dimenzióban szintén ilyesmiket kapunk. A három dimenzióban véletlenül éppen az jön ki, ez egy nagyon érdekes technikai véletlen, az ember elmazsolázhat annak a matematikai levezetésével, hogy mi van e mögött. csillagászok fedezték fel, ezt természetesen ők magyarázták ki, hogy 150 év között Runge-Lenz vektor, meg ilyesmi megmaradás tételeket szoktak kiokoskodni. Ez egy olyan speciális véletlen szimmetria, hogy pont záródik a háromdimenzióban a bolygópálya. Ebből az égi mechanikának egy csomó érdekes törvénye következik, amiről ugye utólag az ember megállapítja, hogy más dimenziós terekben nem lenne így. Ami izgalmasabb ennél, hogy mi történik, hogyha egy kis lökés éri azt a bolygót. Például neki csapódik egy meteor. Vagy egyszerűen egy másik bolygónak a kis gravitációs hatása, és állam megváltozik a pályája. Hát ez itt kanyarog össze-vissza egészen más pályán. A háromdimenzióban az történik, hogy kapott egy kis lökést, akkor továbbra is ellipszis pályán kering, egy kicsit más ellipszis pályán. Tehát ilyen értelemben lényegében stabil a rendszer, jó nagy pofon kell ahhoz, hogy szétessen a rendszer. Kis változás, hasonló jellegű, de kicsit más pályát fog létrehozni. Négy dimenzióban már annyira instabil a rendszer, hogyha megütik, akkor általában elrepül a végtelen, de egy kis lökéstől is elszáll. Tehát, hogyha hogy kell mondani, ezt eddig tudom mondani, hogy hirdessünk versenytárgyalást világ teremtésére, mondjuk meg a kívánalmainkat. Hát legyen benne naprendszer. Na jó, hát akkor legyenek vonzóerők, legyenek ilyen Gauss-törvények megfelelő vonzóerők. Legyen hidrogénaton is, ami hasonló törvényekkel írható le. Legyen stabil, jó, oké, de legyen ionizálható is. Tehát kislökéseknek álljon ellen, hasonló jellegű pályák maradjanak, viszont elegendő energiával lehessen ionizálni. Hát akkor ebből az jön ki, hogy stabil is, meg ionizálható, és ez kizárólag három dimenzióban. Túl alacsony dimenzióban nem lehet ionizálni, túl nagy dimenzióban megint stabil, marad a három. Még jó, hogy maradt valami, tessék érkezni, hogyha a kettő fölött már instabil lenne, négy alattnál már nem lenne ionizálni, akkor nem maradna nekünk semmi, igaz, hogy akkor nem is gondolkodnánk rajta. Van egy egészen más jellegű állítás, amiről azt mondja az ember, hogy csak három dimenzióban működik, ez pedig a látás. Ezt nem gondolnánk. Mindenki tudja, hogy a fény gyengül. Tehát, hogyha elkezdnek világítani, akkor az így szétterjed a nagy gömb felületen, és egyre gyengébb lesz. Ahogy beszélek, a hangot egyre halkabb, szintén 1/R-négyzettel gyengül, hiszen az energia eloszik az R-négyzetre. Ez idáig rendben van. 1/R-négyzet. Elnézést. Szia, előadást tartok, mert egy óra múlva kell. Na. Ugyanakkor viszont más is történik. Ugye kibocsát az ember mondjuk valami ilyen rádióhullámot, egy jó sorúval, stb. És akkor ez a hullám, amikor elérkezik odáig, ugyanolyan alakú marad, csak kisebb amplitudójú. Tehát megszorzódik 1/R-négyzettel, de ugyanolyan alakú. Ez mindenki magától értetődőnek. Tehát, hogyha én küldök egy ilyen sorozatot, akkor ugyanaz a sorozat érkezik meg, csak gyengébben. Hogyha megoldjuk a hullámegyeletet, a hullám terjedésnek az egyenleteit más dimenziós terekben, matematikailag ugyanaz a probléma, sőt, egy kicsit egyszerűbb is két dimenzióban megoldani, akkor egészen más jön ki. Nem az történik, ugye nem merek, hogy rajzolja le fénykup. Ugye itt vagyok, visszanézek a múltba, célsebességgel érkeznek a hozzám a hullámok, megnézem, hogy abból a pontból mikorról érkezik. Kiderül, hogy más dimenzióban, például kettőben, nem csak C-vel, hanem annál lassabban is érkeznek jelek. Hogy lehet ezt elképzelni? Mozog itt valamilyen objektum, érkezik róla fényjel a szemembe. De ugyanabból a pontból, ahol ő valamikor járt, ugye ki tudom számítani, hogy mennyi idő alatt ért ide a fényjel, még később is jön, pedig ő már nem ott van, odébb ment. Olyan, mint amikor az egércsíkot húz a képernyőn. Vannak olyan mazolisták, akik beállítják, hogy húzgálják az egéret, akkor sok kis nyilat látnak egymás után. És most tessék elképzelni ezt, amikor az ősember azt látta, hogy itt jön valami sárga folt, és akkor ahelyett ilyen nagy sárga maszatot látott, hopsz, és nem bírta ebből lokalizálni azt, hogy van ott egy objektum, ami folytonosan változtatja a helyét a térben, és ide gyorsan szaladjunk el előre. Egy ilyen objektumot megevett a sárga objektum a tigris, és akkor ezek nem tudták kifejleszteni később a kétdimenziós vagy négydimenziós tudományokat, az ilyenek. Valószínűleg a tigris is néha halt, mert ő se vette észre ezekben a dimenziókban az objektumokat. Olyan látás, olyan típusú jelterjedés, amikor a hullám ugyanolyan alakú marad, csak gyengébb, tehát felismerhető. Az információ benne van, és nem keverednek a különböző időpontban kiküldött jelek. Ez csak három dimenzióban, egy döbbenetes matematikai tény, de így van. Kicsit ahhoz hasonlít, mint amikor az ember a mennydörgést hallgatja. Adott pillanatban meglátjuk a villámlást, ideje rendben van, és jön a hang. Jön az első hang, aztán innen-honnan, mindenhonnan. És azért halljuk így, mert össze-vissza visszhangzik, felhőkön, hegyeken visszhangzik, és még egy darabig morog. De hogyha ilyen lenne magának a levegőnek, vagy a vákumnak a hullám terjedési tulajdonság, akkor minden fényjel, minden hangjel ilyen lenne. Tehát akárki akármit mondana ott, akkor az első hangját megérteni, de utána folyamatos morgást éreznék innen-onnan. Elég nehéz lehetne dekódolni, lehet, hogy ekkora fej kéne hozzá. Szóval egy kicsit bonyolultabb lenne az élet. Ugyanez a látásra is. Tehát így is elég nehéz a sokféle információból visszaállítani azt a valóságot, aminek a modelljét az agyunk létrehozza. Hát sokkal nehezebb lenne, marha nagy szerencse, csak három dimenzióban vagyunk. Az ember elbírja képzelni azt, hogy milyen lehetne a egyéb dimenzió. Hát itt van egy olyan modell, amit mostanában részecskefizikusok használnak. Induljunk ki a kvantummechanikának a határozatlansági relációjából, tehát hogy delta x-el delta pi az körülbelül hámonás, a részecskének a helyzete bizonytalan, és az impulzusa is bizonytalan. Az energia az a impulzus négyzetével áll, és tehát a hely bizonytalanság az a energia négyzetgyökével fordítva arányos. Ez megfelel annak is, hogyha az ember valamiféle mikroszkópot készít, például egy részecske gyorsítót, akkor minél kisebb dolgokat akar látni, annál nagyobb energiájú hullámokkal kell vizsgálni. A hullámok szintén részecskék, tehát nagy energiájú részecskékkel jobban lehet, nagyobb felbontásban lehet az objektumokat vizsgálni. Képzeljük el, hogy olyan a világ, mint egy végtelen hengernek a felülete, tehát egy ilyen cső. Ha elég nagy energiával, elég nagy felbontással nézem, tehát ez a delta x bizonytalanság, ez jóval kisebb, mint a csőnek a sugara, akkor mit látok ebből a hengerből? Hát ez egy ilyen sík darab. És azon a síkon ott mozog a részecske, látom, hogy két szabadsági foka van, két irányban mozoghat, azt látom, hogy egy kétdimenziós mozgást végez. Most menjünk messzebbre, és vegyük figyelembe azt, hogy a kvantummechanikában részecskének hullámtulajdonsága is vannak. Hogyha bizonytalansága az összemérhető már ennek a hengernek a sugarával, akkor durván szóval a hulláma így szétkenődik az egész cső mentén. Na de, hát egy hulláma, amikor körbeér, akkor önmagával rendesen össze kell érnie. És hát már Döbrölli így próbálta annak idején kimagyarázni a atomok, elektronok a kvantált dolgait. Ugye úgy kell ezt elképzelni, hogy amikor körbe megyünk, akkor egész számú hullámnak kell odaférni, hogy a hullám szépen visszaérjen önmagába. Tehát megjelenik ennek a részecskének egy extra tulajdonsága, oda van írva, hogy ez hogy 7-szeresen cakkos. Aztán lehet 9-szeresen, meg 42-szeresen, meg akárhányszorosan cakkos egy körbe. Ez egy extra kvantum szám, amit matematikai kezdeni. Ha én messziről nézem, akkor mit fogok látni? Nem veszem észre, mert a felbontásom már nem elég ahhoz, hogy ezt a sugarat lássam. Messziről elhelyett az objektum helyett egy egydimenziós vonalat fogok látni, és az objektumom, amit vizsgálok, az elektron, az ott szét van kerülve, tehát ennek a vonalnak a mentén mozog. Viszont van egy extra tulajdonsága, rá van írva, hogy m egyenlő 7. Most nyilván nincs ráírva, hanem kísérleteken meg lehet különböztetni a 6-szor cakkost, a 7-szer cakkostól, meg kicsit másképp fog viselkedni. Ez egy csomó kísérletet kell végezni. Tehát van neki egy extra tulajdonsága, ami egész számokkal jellemezhető. Az egészet még lehet bonyolítani azzal, hogy ez a vonal, ez az egydimenziós izé, ez így még ilyen magasabb dimenzióban még görbül, tehát ugye az általános relativitás, mondjuk ez a mi világunk, csak itt most egy dimenziót rajzoltam, nem, háromból vagy négyből, az még valahogy még görbül, de igazándiból, ha nagyon jó alaposan megnézném, akkor egy ilyen szupermikroszkóp felfedné ezt a rejtett dimenziót, hogy ezen igazából még extra dimenziók vannak, csak nem vettük észre. Tehát az, hogy hány dimenziós halmazon mozog ez az objektum, ez attól függ, hogy milyen felbontás van, milyen finom van, tehát milyen nagy energiájú mikroszkóppal nézem. Túl kicsi az energia, akkor esetleg nem veszem észre ezeket az rejtett dimenziókat. Ezt úgy szokás fogalmazni, hogy ez itt a geometriai terünk, és minden pontjában van egy olyan belső tér, egy ilyen extra szabadsági fok, hogy arrafele is elmozdul, ami itt van, az nem csak itt lehet, hanem ahhoz képest még valahogy oldalt is elmozdul, csak azt az oldalt én nem bírom elképzelni, mert túl nagy vagyok ahhoz, hogy ez nekem biológiailag is szemléletes legyen, de ezt matematikailag meg lehet ragadni, és fizikai kísérletekkel fel lehet vetni. Most ez az extra dimenzió, ez föl van tekeredve, és úgy jelenik meg, hogy ennek az objektumnak, ami itt megvan kvantumosan, ennek van egy extra kvantumszáma. És tényleg ezt látjuk, tehát vannak részecskék, stb. Objektumok, amik mozognak a mi 3 plusz 1 dimenziós téridőnkben, és vannak nekik ilyen furcsa egészszámokkal jellemezhető tulajdonságaik. Hogy a spinje, vagy a hipertöltése, meg egyebek, amiket a részecskéfizikusok összegyűjtöttek, ezek ilyen szám, egész számmal jellemezhető tulajdonságok. Vannak rá szabályok, hogy hogy maradna meg, és neki nem tudja, hogy mi ez. Hát van neki. Mit jelent az, hogy valaminek kettő a töltése? Hát szóval lehet vele számolni, meg egyebek, de hogy igazándiból nem értjük. Ez egy olyan modellt ad rá, hogy tulajdonképpen valami ilyesmiről van szó, hogy ez az extra tulajdonság, ez egy ilyen cakkosódás, valamilyen viselkedés, egy ilyen extra dimenzió irányába, amit közvetlenül nem tudunk észlelni. Ilyeneket hívják topológiai kvantumszámoknak. Tehát az, hogy hányszorosan van elefel föltekeredve, ez ennek a topológiájából, ennek a henger topológiájából következik ennek az extra iránynak, és ezért van neki egy ilyen tulajdonsága. Na most, hogyha még több dimenzió, azt már nem bírom elrajzolni. Ez is már háromdimenziós modellje akart lenni egy kétdimenziós felületnek, és azzal kapcsolatban magyarázgattunk, és akkor az látszott, hogy ez egy egydimenziós valami extra kvantumszámmal. Most ezt ugye úgy kéne elképzelni, hogy ez, amit látunk, ez 4, a három tér és egy idődimenzió, és akkor valami extra, már se rajzolható dimenziók vannak föltekerve. Hogy lehet ezeket a föltekeredéseket leírni? Hát erre dolgoztak a topológia maga módszerét. Képzeljük el egy ilyen téglalapot, vágjuk ki papírból, hajtsuk össze és ragasszuk össze. Mit kapunk? Hát hengert. Ha így ragasztom össze, hogy az A pontot összeillesztem a C-vel, B-t a D-vel, és ezt a közbelső részt összeragasztom, akkor kapok egy hengert. Na most ezt nem kell ténylegesen kivágni papírból. Most már nem annyira, de néhány évvel még nagyon divatosak voltak azok a számítógépes játékok, hogy mászott a kígyó, kiment a képernyő jobb oldalán, bejött a bal oldalán, és folytatta, ami fönnmászott ki, az alul jött. Az emberek nagyon alaposan, ugye megszokták az ilyen jellegű topológiákat, és hát tudtak vele játszani, tudták a képernyő jobb szélének a szomszédja, abban, hogy ott jött a farkas, akkor itt már vigyázni kellett. Érezni, tehát az ember hozzászokhat feltéve, hogyha elég motiváció van. Tehát nem kell ténylegesen összeragasztani. Mi történik, hogyha ezt kivágom, és így megtekerem, és úgy ragasztom össze, akkor egy Möbius szalagot kapok, aminek mások a tulajdonságai. Úgy lehet mondani, itt egy felet csavartunk, tehát egy nullát csavartunk, tehát egy összeillesztettem, de közben nem tekertem, illesztem, és egy felet csavarok rajta, lehet az, hogy egy egészet csavarok rajta, akkor egy ilyen objektumot kapok, stb. Ezeket lehet vizsgálgatni. Topológusok azt mondják, hogy ha csak a felületen belül mozgunk, akkor ez meg ez nem különböztethető meg. Tehát a belül rajzolt vonalak ugyanúgy folytatódnak, ez a kettő meg megkülönböztethető. Miben különbözik ez meg ez? A külső térben való beágyazás. A három dimenzióban helyezkedik el. A kettő egymásban nem lehet átdeformálni. Ha csak a felületen mozgok, akkor az a kettő egyforma, de a külső térben másképp helyezkedik el. Hát akkor lehet egy kicsit vadulni. Képzeljünk el egy még bonyolultabb objektumot, például egy hatszöget, és azzal próbálunk. Nem, előbb még nézzünk egyet. Ugye, ha ezt a kettőt így összeillesztettem, akkor hengert kaptam. Ha így éreztem össze, akkor Möbius szalagot. Lehet azt játszani, hogy ezt a két szalag részét is összeillesztem, meg a tetejét is az oldalával. Mit kapunk? Ugye először így összetekertük, kaptunk egy csövet, ezt a felsőt az alsóval összeillesztem, egy tórusz kapunk, egy ilyen gyűrű felületet, az autóguminak a felületét. Mert közben még lehet tekergetni is, mert kifordítva, ha kifordítva illesztem össze, azt már nehezebb elképzelni, akkor kapjuk a Klein kancsót, ami vizet vinni nem jó, mert a külső meg a belső egybe esik. És így tovább. Na hát akkor képzeljünk el például egy ilyet, hogy van egy hatszög, és akkor ezt a szakaszt összeillesztem ezzel, de egy kicsit megtekerve, ezt meg nem bírom csinálni, hogyha hiába vágom ki papírból, nem fér el a három dimenzióba. Hát nem tudom rendesen összeigazgatni. Topológiailag el lehet képzelni. Ilyen típusú játékokat nyugodtan lehet programozni, akinek van kezdet, tehát aki itt ment ki, az itt jött be, aki itt ment ki, az ott jön be, és a többi érdekes kergetőzést meg várostromot, vagy mindenféle lehet játszani egy ilyen játékot. Ha elég izgalmas, akkor ehhez is hozzá fognak szokni a 8 éves gyerekek az ilyen típusú topológiához. Ezt már nem tudjuk úgy elképzelni, mint hogy az előbb ott rajzoltam térbeli ábrákkal három dimenzióba beillesztve, de a felületek topológiájában ez megszokott. Na hát akkor hasonló módon lehet a tereknek a csavarodását, a magasabb dimenziós objektumoknak a csavarodását is elképzelni. Itt volt egy négyzet, hát akkor vegyünk egy kockát. Összeillesztettük a két szélét. Hát akkor a két lapját, két szemközti lapját fogjuk összeilleszteni. Valaki itt fönn kijön, az itt bejön alul. Oldalt még nem csináltunk semmit, akkor ez a hengernek a megfelelő. De hogyha ezt a két oldalt, meg ezt a két oldalt is összeillesztedük, akkor ezt a kettőt, meg azt a kettőt összeillesztgetjük. Ezt már elképzelni már nem bírjuk. Tehát ugye az ember mindig magasabb dimenzióba próbál csavargatni, nem úgy kell. Itt kiment, ott bejött. És akkor itt is lehet tekergetni, mint a Möbius szalagnál. De például nem csak úgy, hogy teljesen körbeforgatom, hanem például egy negyed fordulatot. Aki itt kiment fekve, az ott bejön fején állva. Mert ez a lap, ez azzal van így összeigazítva, hogy nem lehet elkészülni. De úgy kell ezt a... És ezt nagyon sokféleképpen lehet megcsinálni. Kiszámolták, hogy háromdimenzióban egy ilyen kockát 17 féleképpen lehet kiterjeszteni ilyen összeragazgatásra. Van egy marha jó könyv, az a cím, hogy a tér alakja. Abban a két és a háromdimenziós felületeknek, illetve ilyen testeknek, tereknek a teljesen topológiáját szemléletesen magyarázatokat tárgyalja, nagyon jó ábrákkal, és ott vannak ilyen típusú szemléltetések, hogy hát ha itt benéznék egy ilyen kockába, hogy aki látok a hátsó oldalon, akkor látom a saját hátamat, de oldalt fordítva. És azon túl megint látom magamat most már fejjel lefelé, oldalt nézek, stb. Hány végtelen sok példányban látom ott magamat lefelé, és ez színesben közé, tehát vannak olyan kifesthető ábrák, amikkel jól látszik, hogy ez ugyanaz, csak narancsága, és most már fején állva, érdemes azon tájékozom, viszont hogy az ember elbogarászik egy-egy olyan ábrán néhány órán át, akkor valami képe lehet egy ilyen bonyolultabb topológiai háromdimenziós halmazban. De hát az egészet még lehet bonyolítani a kvantumelmélettel. Most képzeljünk el egy ilyen objektumban mozgó részecskét, ami hullám. Tehát akkor errefele is hullámzik, de hogyha egy kiér, akkor ott ugyanúgy vissza kell érnie, és akkor van egy olyan kvantumszám, ami megmondja, hogy erre hányszorosan cakkos, meg hogy erre hányszorosan, meg a harmadik irányba hányszorosan cakkos. Ezek különálló kvantumszámok, és nyilván valami kapcsolat is lehet köztük, hogy az egész szó kompatibilisen működjön. Na hát valami hasonlót látunk a világban. Azt látjuk, hogy a világ 3 plusz 1 dimenziós, mint ugye ebben a modellben, amikor egy dimenziót láttunk, és van egy csomó objektum, ami ebben mozog, sok-sok kvantumszámmal. Vannak furcsa szabályok, amiket a kísérletekből leolvastunk, hogyha két ilyen találkozik, akkor hogy változnak a kvantumszámok, mi történik velük, mik nem történnek, mozgásközben nem megmaradnak. És az az ötlet, hogy igazából az van emögött, hogy a világ nagyobb dimenziós, mint ez a 4, csak jól fel van csavarodva, és mi egyszerűen makroszkopikusan nem észleljük ezeket az extra dimenziókat. De nem is egy dimenzió, mint ahogy itt lerajzoltam, mert többet nem bírok lerajzolni, hanem több. Ugye itt azt úgy kellett elképzelni, hogy minden pontban, ennek az egyenesnek minden pontjában van egy kör. Hát, hogyha mondjuk még két fölcsavarodó dimenzió, akkor minden pontban van egy gömb. Ezt úgy szokták rajzolni, és ez viszont teljesen félrevezető, hogy itt az egyenes minden pontjára odaillesztenek egy kis gömböt, mint a gyöngyök lennének ráragasztva. De hát az ugye nem stimmel, mert nem csak egy pontban érintkezik azzal a egyenessel, hogy ezek a körök is körbe mennek, de egymással is szomszédosak. Hogyha ide ráragasztok gömböket, azok egymással nem szomszédosak. Ezt már nem bírjuk háromdimenzióba elképzelni. De analóg módon lehet dolgozni, illetve matematikai, aki lehet számolgatni. Az ötlet persze az, hogy az erre nagyon kicsi. Hát mennyi legyen az a nagyon kicsi? Hát legyen mondjuk a Planckhoz. Hiszen hol akarja az ember ezt használni? Hát a kvantumgravitáció elméletben. Univerzális, kicsi, tekeredik, hát akkor Planckhoz. A univerzális természet állandóban, a gravitációs állandóban, Planck állandóban, a fénysebességből konstruált hosszúság, az a 10-35-e méter, ekkora ennek a sugara, ugye mindegyik ilyen egydimenziós valaminek. Tehát az egész, hogyha majd meg lesz a kvantumgravitáció, mert akkor... ha minden jól megy, akkor azt kit fogja nem magyarázni. A világ ilyen, sokdimenziós, abból egy csomó dimenzió föl van tekeredve. Az objektumok ebben mozognak, ők elég kicsik, ők észlelik ezeket az extra dimenziókat, szétkenődnek, kapnak valamilyen kvantumszámot, és ezek között mindenféle összefüggések vannak. Több dimenzióban nem csak egy ilyen adat van, hogy hányféleképpen tekeredik, vagy hogy hányszorosan cakkos, hanem a különböző irányú cakkozások között vannak összefüggések. Ennek megvan a maga matematikája, maga algebrája. Amikor ez úgy 20 évvel ezelőtt elkezdett divatba jönni, ez egy érdekes olyan téma volt, ahol aki frissen végezte az egyetemet, és megtanulta a csoportelmélet meg ide vonatkozó állításait, az a hirtelen be tudott robbanni az élvonalba, mert itt viszonylag közel volt a front a elemi tudáshoz. Más témakörökben az emberek még nagyon sokat kell ilyen standard egyetemi anyag után még tanulni, és elolvasni másoknak az anyagát, amíg eljut odáig, ahol éppen a front jár. Itt viszont új téma volt, közel volt, viszonylag hamar, elég sok észtel is ügyességgel hamar lehetett érdekes eredményeket elérni ebben a témában. Tehát az, hogy a különböző típusú, különböző dimenziós terekben a felcsavarodások milyen szabályokat alkotnak, ennek az algebrát ki lehetett dolgozni. És az jött ki, hogy ezek a így kapott szabályok nagyjából megegyeznek azokkal a szabályokkal, amit a részecske fizikusok kísérletileg kiderítettek, és utána elméletek általánosítottak a részecskék szimmetriájára. Mindenféle szimmetria szabályokba szokták beírni, ilyen táblázatba, olyan ábrába rakják a részecskéket. Arról már beszéltem, hogy ez olyan, mint a Mendelejev-féle táblázat. Azért csak, hogy föl voltak sorolva a részecskék. Most megértették mögötte valamennyire a szabályt. Ezeknek a kvantumszámoknak a segítségével lehet rendszerezni őket, összehasonlítani, képletek vannak, hogy a kvantumszámokban hogy lehet nagyjából kiszámítani a tömegüket, stb. Érezzük a rendet. A rend mögött valami szimmetriát, valami szimmetria csoportot találtak, de lehet, hogy amögött egy még mélyebb szabály van ez, hogy ez a szimmetria az abból következik, hogy egy sokdimenziós föltekeredett téridőnek az össze-vissza különböző irányú transformációi közötti kapcsolatok adják ezt a szimmetriát, és az, amit a részecskéknél kísérték látunk, az tulajdonképpen tisztán geometria, egy ilyen sokdimenziós föltekeredett világnak a geometriája. És akkor jött az érdekes felfedezés, tehát ettől a gondolatmenete nagyjából függetlenül, hogy a részecske fizika egyik érdekes modelljét vizsgálgatták, és próbálták nézegetni, hogy miféle módon lehet ezt matematikailag konzisztensé tenni, mindenféle furcsaságok jöttek ki ezekben az elméletekben, és kiderült, hogyha ugyanazt az elméletet nem 3 plusz 1, tehát nem 4 dimenzióban vizsgálták, hanem 26 dimenzióban, akkor matematikailag konzisztens kvantumtér elméletet kaptak. Hát ezt aztán senki sem érti. Én is próbáltam mindenféle matematikustól megkérdezni, hogy miből jött ki ez a 26? Hát 2×13 vagy 46-nak a fele is még valami. Szóval mi ez? De nem. Kiderült, hogy teljesen piaci módon, hát innen 3, onnan 5, stb. Ezt még, onnan még hozzá kell adni egyet, és így összejött valahogy a 26. Szóval abszolút köznapi módon jött ki ez a 26, és ebben a dimenzióban ugyanaz a kvantumtér emelet, amit amúgy már vizsgálgattak, az hirtelen tisztességesen számolhatóvá, konzisztensé, ellentmondásoktól mentessé válik, és más dimenzióban meg nem. Akkor fölmerült az ötlet, hogy vegyük ezt komolyan, ezt az ötletet, ezt a dimenziót is, és képzeljük, hogy tényleg ilyen dimenziós a világ. És az az elmélet, amiről itt szó van, ez az egy szuperhúr elmélet. A szuperhúr elmélet az már valahol 25-30 évvel ezelőtt kezdődött, sőt, hát még régebbi gyökerei vannak. Az alapgondolat az, hogy a pontrészecske az egy nagyon ortopéd objektum. Már a klasszikus fizikában is, tehát a kvantum elmélet előtt. Tessék elképzelni egy elektromosan töltött göbbet. Körülötte ott van az elektromos mezeje, ami csökken 1/R négyzettel, az ember kiszámítja, mennyi annak az energiája. Kint az egész végtelen teret betölti a mező, van benne energia, nyilván középen sűrűbb, kifele ritkább, össze lehet adni a teljes energiát, kiderül, hogy fordítva rányos a gömb sugarával. Jó, ennyi energiája van. Annak idején, amikor ez felmerült az 1980-as években, vagy 90-es években, akkor arra gondoltak, hogy például az elektronnak azért van tömege, mert van neki töltése, és körülött az elektromos térnek van energiája. Ha meg akarom mozdítani, hát akkor azt az egész körültelevő anyagot, ezt, ami kitölti a teret, ezt az elektromos mezőt mozgásba kell hoznom, és ahhoz kell energiát befektetnem. És ez a tömeg, hogy ez a rendszer, ez ellenáll az átalakításnak, tehát némi energia kell hozzá. És akkor abból meg lehetett mondani, egyenlő encinézet alapú, hogy mennyi ennek a energiája, mennyi a tömege. Na de hogyha az elektron pontszerű, akkor a sugara nulla, akkor végtelen jön ki a tömegre, ami kicsit nonsense. Hát ha viszont véges, akkor meg más baj van. Ha véges, akkor ugye ezen oszlik el a töltés, akkor miért nem taszítják szét egymást a részei? Hát biztos összetartja valami, micsoda, ami még kisebb, kis rugók, meg ragacs, meg izé, akkor kezdhetjük előre az egészet. És akkor nehéz megmagyarázni, hogy miért pont annyi a töltése mindegyiknek, miért nincs olyan, ami fel annyi töltése van, meg 2/3 annyi, meg egyebek. Ez kicsit bonyolult volt. Gondolták, hogy na majd a kvantum elmélet rendben, aki ezt az egészet, ott majd jól leírjuk a pontszerű részecskéket. Hát kiderült, hogy ott még nagyobb biztonságok jöttek ki, még nagyobb végtelenekkel kellett számolni. A fizikusok megtanultak egymás együtt élni ezekkel a végtelenekkel. Most már több mint 50 éve ezen kínlódunk, hogy vannak receptek, hogy hogy kell a végteleneket kiküszöbölgetni. Állítólag a múlt héten megoldották a problémát. Majd ezt, hogyha kiderül, akkor majd elmesélek. Na mindesetre ezek a gondok, ezek fölmerültek a pontszerű részecskékkel kapcsolatban, mindenféle ellentmondás. Akkor valakinek eszébe jutott, hogy legyenek ne pontszerűek az objektumok, hanem kiterjedtek. Például legyenek húrok. Hát a húr az még mindig errefele végtelenül keskeny, de errefele vagy hosszú, egy ilyen kis mozoghat a térben és rezeghet. Mit tud csinálni egy kvantált húr? Hát rezeg, de csak bizonyos frekvenciákkal tud rezegni. Így mozog, úgy mozog, tekeredik, stb. Ezt ki lehet számítani relativisztikusan is. És hát ugye a különböző rezgési frekvenciáig, hogy más energia tartozik, E egyenlő Planck-Hahn-Poiszkor a frekvencia. E meg egyenlő MC négyzettel, hát akkor a tömeg az valahogy a frekvenciával arányos. Ha ugyanaz az objektum több különböző módon tud rezegni, akkor úgy jelenik meg, mint több különböző tömegű objektum. És hogyha egyik rezgési módusból átvált a másikba, a húrt is, a gitárhúrját lefogtam így, akkor így rezget, kicsit másképp fogom, akkor meg úgy rezeg, ilyen rezgést végez, megváltozott a hangja. Ez a részecskéknél úgy jelenik meg, mint hogy más tömegű lenne. Ugyanolyan tulajdonságú, de más tömegű. Nagyon régóta töprengenek a fizikusok azon, hogy mi a különbség például a műon és az elektron között. Mindenhol egyformán viselkedik, csak az egyiknek 200-valahányszor akkora tömege, mint a másiknak. Hát azt lehet mondani, hogy az ugyanannak a húrnak egy másik rezgési lehetősége, rezgési módusa, nagyobb frekvenciával, ezért nagyobb tömeggel. Tehát így módon húrokkal próbálják magyarázni a objektumokat. Na most nem úgy kell erre a húrra gondolni, mint a gitárhúrra, mert a gitárhúr atomokból áll, tehát elvileg szét lehet szedni, hanem ez ténylegesen egy folytonos anyagdarab, és nincsenek részei, ez egy elemi objektum, csak messziről ugye pontszerűnek kicsinek látszó. Na most ezek a szuperhúrok ebben a szuper az azért van, mert egy szuper szimmetria nevű matematikai dolgot alkalmaznak rá, tehát nem azért, mert a szuper jó elmélet, de tényleg szuper jó. Tehát a szuper húrok ebben a sokdimenziós térben vannak, lehetnek nyílt húrkok, vagy ilyen zárt húrkok is, és azoknak a különböző rezgési módusait kell tanulmányozni. Az egész azzal bonyolódik, hogyha maga ez az alaptér, ez nem egy egyszerű topológia, tehát nem egyszerű nagy sima tér, hanem ilyen össze-vissza tekert, meg csomóra van kötve, meg mindenféle elágazások, bonyodalmak vannak benne, és ezen mozognak a húrok, akkor nagyon nem triviálisak a lehetséges mozgásaik, és nagyon nem triviális dinamikájuk van. És ha szerencsénk van, és elég ügyesek vagyunk, akkor ennek a geometriai térnek a mindenféle bonyodalmaiból le tudjuk vezetni azt, hogy mit csinálhatnak egyek, hogy tudnak átalakulni, milyen energiájuk van, milyen valószínűséggel bomlanak, melyik, hogy alakul át a másikba, és ha minden jól megy, akkor így megkapjuk a részecskének az ismert tulajdonságait. Itt van például egy ilyen részecske bomlás. Messziről azt szoktuk látni, hogy egy részecske csak ketté válik. Ha részletesen próbálják számításokkal követni, akkor itt is bejön az a bonyodalom, hogy ez a téridőnek egy pontja, amikor ez az elágazás történik, és akkor ott annak a méretében osztani kell, és az kicsit végtelen, meg egyéb ilyen bonyodalmak vannak. Hogyha én ezt úgy fogom föl, hogy ez az izé, ez egy húr, így jön, ugye múlik az idő, akkor erre fel jön, tehát itt a téridőben elrajzol egy ilyen, és akkor itt egy kicsit így beszívódik, és úgy rezek, hogy itt már ketté válik, mert így rezgett, és akkor innentől már így rezek tovább, megy tovább. Én ezt messziről úgy látom, hogy egy ilyen rezgő húrból két rezgő húr lett, tehát így elvált. Úgyhogy ennek vannak egyéb ilyen kvantumszámai, tehát ami jobbra tekeredő hullám megy rajta, meg balra tekeredő hullám, az megfelel másféle tulajdonságnak, mondjuk elektromos töltésnek, vagy barion töltésnek, stb. Akkor egyik típusú részecske elvált, egy másik, meg egy harmadik típusú részecske. Melyik pontban történt az elválás? Hát ugye én most így rajzoltam be a húrokat, mert azt mondom, hogy ez itt a most. Tehát a relativitás elven megtanultuk, hogy nincs olyan, hogy most, az attól függ, hogy melyik megfigyelő. Másik így rajzol itt. És önálló, ez a speciális pont, amikor így metszi önmagát a húr, az nem itt van, hanem itt máshol, mert akkor ő így rajzolja be a most levő húrt. Tetszik érezni? Nem egyértelmű, nincs ezen egy semmi, ezen a felületen, ezen a elágazó villaszerű felületen nincs semmiféle kitüntetett pont, olyan csúcspont, mint mondjuk a kúpnak a csúcsa, ami különleges. Itt szépen simul az egész. És emiatt nem jönnek be a kvantum elméletbe azok a végtelenek. Ettől lesz szép és sima ez az elmélet. Tehát ez a modell azt mondja, hogy van egy sokdimenziós tér, és abban rezegnek ezek a részecskék, mert ezek a húrok. ennek a különböző lehetséges rezgési módusai azok, amiket részecskéknek észlelünk. Rezgési tulajdonságokból következnek a megmaradási tételek, tehát például a töltés megmaradást azt lehet ebből vezetni. És ennek a térnek, ennek a belső térnek, ennek a sokdimenziósnak, amit nem látunk, ennek a mindenféle csavarodási, összeillesztési tulajdonságaiból következnek a részecske fizikai szimmetriák. Ez az ötlet 1980-ban merült fel, és ez a modell egyben hirtelen lehetőséget adott arra, amire már nagyon régóta vágytak a fizikusok, a kvantumelmélet és a relativitás elmélet, az általános relativitás elmélet egyesítésére. Mert többször mondtam azt, hogy kvantumgravitáció elmélet pedig nincs azért, mert a kvantumelmélet és a gravitáció elmélet nagyon más matematikai nyelven beszél. A relativitás elmélet, ugye a téridőről van szó, szép sima felületekről, sokdimenziós felületekről, a határozott pontokról ezekben a felületekben, míg a kvantumelméletben a részecskék úgy elmosódottak, senki nem tudja, hogy mi hol van, innen össze-vissza ezek mozog. Ez a kettő se szemléletileg, se matematikailag nem igazítható össze. Többször próbálkoztak triviális módokon is, meg bonyolultabbakon is, nem jött össze. Ez az első tényleg nagyon ígéretesnek tűnő modell, ugyanis ez egyben tartalmazza a görbült tereket, és ebben való mozgással levezetve a részecskéknek a mindenféle tulajdonságait. Hát aztán vagy beválik, vagy nem. 1980-ban olyan volt a helyzet, hogy kiértünk egy hatalmas sziklára, és előttünk itt egy csodálatos táj, távol van a még nagyobb gyönyörű hegységekkel. Hú, és az embernek hirtelen egy ilyen kegyelmi pillanatban az egész világot belátó ötletei támadtak. Ha oda megyünk, ezt látjuk, ilyen, milyen szép ez, milyen szép. Na jó, menjünk oda. Csak az ember leereszkedik a sziklára a völgybe, és ott a dzsungel, és akkor a macsetével megy, és vágja. És ez 1980 volt, most a 25 éve vágjuk a dzsungelt, és ilyenkor egy idő után az embernek már kezdenek olyan sejtései támadni, hogy talán nem is járt ő azon a sziklán, és nem is látta azokat a távoli hegyeket, csak képzelte, és lehet, hogy már helyben körbejár, és a macsetével ugyanazt vágja, csak mindig újra nő, meg ilyenek. Szóval ott lenne a dzsungelben, ott nem érzi azt a nagy perspektívát. Tehát remélhetőleg egyszer csak fölkötünk oda kapaszkodni, ahol megint lehet látni. Ugye ez amit másképp úgy szoktak, mert az ördög a részletekben lakik, tehát hiába van meg ez a nagy általános program, a részleteknek a kidolgozása nehéz. Közben természetesen voltak kisebb-nagyobb áttörések, forradalmak, toporgások, hirtelen nagy ötletek. Nemrég jelent meg Greennek az Elegáns Univerzum című könyve, ahol ennek a részleteiről számol be. Ő az egyik résztvevője és frontharcos ennek az elméletnek. Aki csak úgy először akarja olvasni, az ne törődjön a matematikai részletekkel, hogy mit csinálnak a sokdimenziós orbifoldok, amikor egymásba alakulnak át, hanem az ízét próbálja megérezni ennek, hogy a fiatalok, akik tényleg találkoztak a nagy tudósokkal, akik felvetettek ilyen vad gondolatokat, de nem bírták kidolgozni, hogy egyszerűen nem vitte már rá őket a lélek, vagy egyszerűen a tehetetlenség, mert hogy adott módon tanultak meggondolkodni. Kitaláltak egy új ötletet. De a fiatalok nyitott aggyal és rengeteg szabadidővel ráálltak, aztán nekiugrottak és kiszámoltak mindenféle részleteket, aztán már olyan ötletekkel fejlesztették tovább, amit az öregek már meg se értettek, vagy nem akarnak elfogadni, és akkor már ebben a fiatal generációban is kialakultak öregebbek, meg fiatalabbak, néhány évkor különbségét már generációs ellentéteket jelentett, még újabb, vadabb ötletek, iskolákra szakadtak, stb. Nagyon érdekes elolvasni ennek a történetét, és természetesen az egyik résztvevőnek a szemszögéből van megírva, tehát onnan lehet látni, hogy ő szerintem mi a követendő irány, némelyik forradalomnak a konkrét résztvevője vagy kezdeményezője volt, és akkor neki van egy a továbbhaladásról szóló perspektívája, miközben mögöttem már ott tolonganak a még fiatalabbak, akik talán őt és az ő gondolatait is el fogják söbörni. Tehát ilyen értelemben ez az elmélet, ez remény a kvantumelmélet és a gravitáció összekapcsolására a sokdimenziós téren áll. Na most egy újabb bonyodalom van, ugye kétféle részecske van, bozonok meg fermionok, tehát egész spinűnek és feles spinűnek. Ugyanezt az elméletet megpróbálták megcsinálni feles spinű részecskékre is. Működik, csak akkor ide nem 26-ot kell én, hanem 11-et. Most ezt már nehéz elképzelni, hogy az elmélet működik, de az egyik típusú részecskének 26 dimenziós tere van, a másiknak meg 11 dimenziós, és ez egyszerre igaz. Ezt az ember már nehezebben bírja felfogni, ha az eddigit még el is fogadta. Aztán kiderült, hogy ezt többféleképpen is meg lehet csinálni, és akkor lehet vitatkozni, hogy melyik az igazi. Aztán kiderült, hogy az a sokféle elmélet, az 5 különböző, az ugyanannak az elméletnek az alvariánsai. És mögötte kirajzolódik egy még átfogóbb egységesebb elmélet. Aztán a következő forradalomnál arra gondoltak, hogy hoppá, hát miért pont húrok? Mi az a húr? Hát az egy ilyen egydimenziós kiterjedt izé. Miért pont egydimenziós? Van itt elég dimenzió. Vegyünk egy kétdimenziós kiterjedt izét, és az is ezek. Hát azt hívják membránnak. Hát akkor vegyünk egy háromdimenziós kiterjedt izét. Hát arra már nincs ilyen szó, de hát akkor a membrán az egy kétdimenziós, egy two brain, membrane to brain, akkor legyen three brain, és így kaptuk a braineknek az általános fogalmát. Akkor a húr az az egy brain, egydimenziós hártya, réteg, mit tudom én, maradjunk a brainnél, és akkor már akárhány dimenziós braineknek ki lehet dolgozni a modelljét, nyilván a befoglaló térnek a maximális dimenzióig. És akkor ezeknek a teljes átfogó modellét kell kidolgozni, ennek a matematikát, az ilyeneknek az összevisszatekeredését, ezt, hát ugye itt már szemlélet abszolút nem segít, itt igen durva matekot kell bevetni. És közben fölmerült a kérdés, ha már megvan egy ilyen új fizika, hogy akkor mi van, hogyha ezt az ember próbálja alkalmazni a kozmológiára. A kozmológiában van egy korszak, amiről nem tudunk semmit, ez a kvantumgravitációs korszak, tehát 10-45 másodperccel a nagy bum után, akkor garantáltan a kvantumgravitációnak az általunk még nem ismert törvényei uralkodtak. Na de éppen itt most dolgozgatjuk ki a kvantumgravitáció törvényeit, és akkor a világnak a karakterisztikus mérete az annyi volt, mint ez szerint a modell szerint ezeknek a csövecskéknek az átmérője. Hát akkor a világnak minden mérete ugyanilyen volt, minden dimenzió egyforma volt. Szóval most tessék, elkezd egy 26 dimenziós gömböt, ilyen volt a világ kicsiben. Akkor elkezdett tágulni és nőni, és valahogy bizonyos irányokban nagyon megnőtt, más irányokban meg nem. A 26-ból 22 dimenzióban ilyen kicsike maradt, aki már fújt föl, ilyen pumpával fölfolytó kis lufikat. Ugye elkezd az ember fújni, így egyik irányba nagyon megnő, másik vastagsága megmarad ilyen. Ezekből szoktak egy kutyát csavargatni, meg hasonló. Na, ilyenre kell gondolni, csak most sokkal nagyobbra, mert ez még mindig 10-45 méter átmérő, ez pedig ugye már 10-valahány milliárd fényév. Hát ebből sok kutyát lehet tekenni. És akkor ugye négy dimenzió megnőtt, többi meg úgy maradt. Vajon miért pont négy nőtt meg, és miért annyi maradt úgy? Ezen lehet töprengeni, és akkor megint két válasz van, véletlenül, vagy pedig ennek van valami mély fizikai ok, amit le lehet az alaptörvényekből vezetni, hogy pont csak négy tud megnőni, mert a három dimenzióban lehet keringő bolygókat csinálni, ez túlságosan ilyen teleológikus dolog lenne, de lehet, hogy valami másfajta dolog van, instabil lenne az összes több olyan modell, amelyben négynél több, vagy négynél kevesebb dimenzió kezdene nőni. Aztán van egy olyan válasz, amire majd a antropikus elvnél vissza fogunk térni, hogy mind megvalósult. Van olyan világ, amelyben 8 dimenzió nőtt meg, van olyan, amelyikben kevesebb, van amelyikben ennyi-annyi, és hát azokban szerencsétlenekben nem jöttek ki stabil bolygók, meg hidrogénatomok, mert nem ionizálható, vagy nem stabil, meg egyebek. Véletlenül összeért egy olyan, ahol a nagyra megnőtt térdimenzióknak a száma 3, és abban lehetnek hidrogénatomok, meg lehetnek bolygók, meg elég sokáig éldegélő komplex objektumok, amik ilyeneken kezdhetnek töprengeni. Tehát egy barátságtalan fizika is kialakulhat másfajta módon megnövekvő világban. És akkor például, hogyha egy ilyen világban megpróbálja az ember kiszámítgatni a fizikát, akkor nyilván újra kell én ez egész nagy bumos forgatókönyvet. Tehát, hogy ez az alapvető fizika, akkor az ember elkezdi újra számolni. Hát, ugye, ma is azzal kezdtük, hogy előveszi az ember az alapvető fizikát, alapvető állandókat, stb. És abból levezeti a nagy bum forgatókönyvét. Ha az alapvető fizikán módosítottunk, letörölni az egészet, újra kezdeni. Ha szerencsénk van, akkor csak egy ilyen -1., -2. Fejezetet kell beírni az eddigiek elé, és akkor eljutunk odáig, hogy már ekkora a világ, és már nagyon forró, akkor onnantól, amit azóta számoltunk, az stimmel. Ha még nagyobb szerencsénk van, akkor nem stimmel, mert akkor izgalmas felfedezéseket lehet tenni a későbbi korszakokban is, és meg lehet mondani, hogy ilyenek a galaxisok, olyanok is, mert a három csomó van rájuk kötve, és ezt fel lehet fedezni az égen, aztán kiderül, hogy igazunk volt. Lehet, hogy ez történik. Szóval ilyen értelemben még nyitott az elmélet, ennek mindenféle következményével kezdenek foglalkozni. Akkor most megint egy kis tudományszociológia. Hogy lehet felfedezni, hogy tényleg vannak ilyen apró kis dimenziók? Visszamegyünk ide. A felbontás az energia határozza meg. Ha én azt akarom látni, hogy az, ami eddig egydimenziós volt, az igazából kettő, mert erre van ilyen kis elkentség, extra felület, hát akkor koncentráljunk annyi energiát, hogy a felbontás az összemérhető legyen ezzel a sugárral. Mondja, delta x az 1 per gyökerrel, kicsi a felbontás, nagy energia kell. Marha nagy energia, sokkal nagyobb nagyságrendeket nagyobb, mint a mostani részecske gyorsítók. Tehát azt hiszem, hogy 20-30 nagyságrend hiányzik még. Mai részecske gyorsítók kilométeres nagyságú, akár a naprendszernél valamivel nagyobb gyorsítókat kell építeni ahhoz, hogy ekkora energiát tudjunk koncentrálni egy részecske, és megnézhessük, hogy tényleg vajon olyan piciben többé a térdimenziónak a száma. Ugye egyszer már több, meséltem, azt hiszem többször felbukkant a fizikában, hogy hát energetikai sivatag. Erre van az energia, és akkor emberi húsolja, hogy hát ennyi energiánál, ilyen érdekes dolgok vannak annál olyanok, stb. A részecske gyorsítók, hogy lépésenket adnak, mindig építenek egy ilyen nagyobbat sok pénzért. Akkor felfedeznek valamit, akkor kihozták a Nobel-díjakat, újra lelkesek lesznek, a kormányok összegyűjtenek pénzeket, építenek egy ilyen nagyobbat. Hogyha a részecske fizikusok azt jósolják, hogy most itt van valami, 10-21-en elektronvoltnál, és 10-46-onnál megint lesz valami, és közben semmi, akkor a következő 26 részecske gyorsító generációt senki nem fogja finanszírozni. Mert hogy ott az csak azért kell megépíteni, hogy kísérletileg kipróbáljuk azt a technikát, amivel meg lehet építeni a következő részecske gyorsítót, amin kipróbáljuk azt a technikát, amivel a következő, hogy majd 26 generáció után majd óriási felfedezéseket tehessünk, ezt senki nem fogja finanszírozni, tessék kipróbálni különböző kormányoknak. Ezért ilyenkor a fizikusok azt csinálják, hogy kitalálnak oda közbenső elméleteket. Amikor a színes kvarkoknak az elméletét kidolgozták, ugye a szín az semmi köze a közönséges színekhez, csak viccből úgy nevezték, hogy piros, zöld, meg sárga kvarkok, color modellnek ének, és akkor is egy ilyen energetikai sivatag volt, és senki nem tudta, hogy mi a következő felfedezni való, és kormányok meg nem akartak pénzt adni a gyorsítókra. Akkor néhány ügyes fizikus kitalálta a Technicolor modellt, ugye a Technicolor az egy bizonyos színes filmkészítési módszer volt, és akkor ugye a kvarkok azok még kisebb izékből állnak, és azoknak is vannak ilyen színhez hasonló tulajdonsága, csak nem a color, hanem a Technicolor, és akkor azt is föl fogjuk fedezni, és milyen jó. Adjatok rá pénzt. Minden fizikus tudta, hogy ez a Technicolor ez azt jelenti, hogy egy mesterséges modell, amit senki sem gondol komolyan, kizárólag arra való, hogy pénzt pumpoljanak így vele. Nem is lett belőle semmi, de pénzt adtak. Na most itt is elindult egy ilyen típusú gondolkodás, hogy na jó, hát majd egyszer föl fogjuk fedezni, majd, hogyha egy naprendszernél nagyobb gyorsítóink lesznek, akkor föl fogjuk fedezni ezt a sok pici ízet, de hát addig is kéne valami. És akkor egyeseknek eszébe jutott az, hogy hát ha lehet úgy módosítani a modellt, hogy ez a sugár ez nem 10⁻⁷ méter, hanem mondjuk 1 milliméter. Ez először teljesen ortopéd gondolatnak látszik, hát 1 milliméternél kisebb dolgokat már láttunk. Azt azért észre lehetne venni, hogyha 1 milliméter emberesen így ez a világ egy kicsit más, valahogy a negyedik dimenzió irányába 1 milliméternyit el lehet mozdani. Jó, 1 métert nem lehet, mert körbejárunk, de hát 1 milliméter. Akkor nyilván kicsit másképp kellett gondolni erre az egész modellre. Amikor ezt először meghallották, akkor mindenki hülyének nézte azt, aki ezt kitalálta, és aztán kiderült, hogy ez egy nagyon gyümölcsöző gondolat, mert egészen más jellegű többdimenziós modelleket is lehet építeni, mint az eddigiek, és most már ezt sokan komolyan veszik, és nem úgy gondolják, mint olyan pénzpumpolással való ötletet, hanem tényleg egy lehetséges alternatívája ennek, amit eddig elmondtam. Lehet, hogy nem kell olyan nagyon picinek lenni ennek az extra dimenzióknak, lehetnek ezek az extra irányok, ezek nagyobb méretűek is, azaz akár már most, a mostani vagy a következő részecske gyorsító generációval tényleg föl lehet fedezni, hogyha előre tudjuk meg, ki tudjuk számítani, mit is kell keresnünk. Tehát bizonyos típusú részecskéket, bizonyos típusú folyamatokat lehet vizsgálgatni, amik másképp játszódnak le, hogyha a világ ilyen, mint hogyha nem ilyen lenne, hanem csak közönséges háromdimenziós. Nyilván ki kell számolni, és aztán meg kell nézni, hogy tényleg úgy van-e. De hát, amikor az ember próbálja értelmezni, akkor vagy egészen mások mondani, hogy mit is jelenthet. Most jön az, ahol az ember kénytelen visszavonni a korábbi állításait. Látok itt többeket, akik 10-15 évvel ezelőtt is jártak a titben tartott előadásaimra, ott mindig hangsúlyoztam, hogy nem úgy kell elképzelni ám a sok dimenziót, mint a párhuzamos könyvlapokat. Tehát ahogy Wells képzelt, hogy itt a mi három dimenziónk, egy centivel odébb a negyedik dimenzióban van egy párhuzamos, szintén háromdimenziós világ, ahol egészen mások laknak. Az ember azt gondolja, hogy hát micsoda a marhasság ez, hát akkor átnyúlna a ha más nem, az elektromos terem, és ott itt dörzsölném, ott szikrázni a szomszéd térben, meg egyebek, hogy a fény elveszne. Hát négy dimenzióban akkor innen a zseblámpán fényének egy része átmenne, ott meg a semmiből világítana. Ezek nem párhuzamos könyvlapok, hát ez egy világ. ki az, aki ilyen hülyén képzeli el a térődöt. Nyilván el lehetne azt képzelni a világ négy dimenziót, de valami speciális tulajdonság, vagy valami kölcsönhatás berendezi az anyagot egy alacsonyabb dimenziós részhalmazba, de abból ki lehet piszkálni. A bolygó is két dimenzióba kering, egy síkban kering a nap körül, de ha megpofozzák, akkor kimegy, és akkor így fog keringeni két dimenzióban, az eddigi síkból kiemelkedve. Ki kényszeríteni bele abba az alacsonyabb dimenziós térbe? Hát ki? Ki más, mint a kozmológiának a fő irányítója, a gravitáció. Fölmerültek mostanában olyan ötletek, hogy a gravitáció, hogy valami ehhez hasonló, bocsánat, ki a másik főszereplő mostanában, múltkor is emlegettem a Higgs mezőt, tehát azt a nem lineáris skalár mezőt, ami a részecskének a tömeget adja, önkölcsönhatással, és abban nagyon furcsa dolgokat, például a gravitációt tud produkálni. Elképzelhető, hogy ez a mező úgy koncentrálja össze egy sokdimenziós térnek bizonyos altereibe, ilyen részhalmazaiba az anyagot, hogy nem csak maga az anyag elosztás, tehát a részecskék fognak berendeződni, mint mondjuk a naprendszer fősikjába a por meg a bolygók, hanem ezeknek a saját egyéb tulajdonosi altere is. Tehát például, hogyha ezt nehéz lenne elképzelni, a naprendszer körül kering egy elektromosan töltött részecske, abból az elektromos erő vannak, minden irányba kiállnak. Képzeljük, hogy azt is így lenyomogatjuk, és csak ebben a síkban lógnak ki belőle az elektromos erő vannak, arra merülegesen nem. Hát ez elég durva beavatkozás lenne, de el lehet képzelni a kölcsönhatást, ami ezt megcsinálja. Hogy a gravitációs, az elektromos és egyéb kölcsönhatásaik is bekoncentrálódnak ebbe a síkba, ebbe az altérbe. Hát akkor ebben a 26 vagy akárhány dimenziós, sokdimenziós térben elképzelhetők ilyen részfelületek, ilyen alterek vagy brének, sokdimenziós, de az egésznél alacsonyabb dimenziós halmazok, amelyekbe a gravitáció vagy a Higgs mező vagy valami rokona bekoncentrálja az anyagot, meg egy másikba szinte. És akkor ilyen, mint a könyvlapok, ugye az ember szánja bánja bűneit, ilyen párhuzamos, vagy nem párhuzamos, így egymás melletti tekergő, alacsonyabb dimenziós részhalmazokba van koncentrálva az anyag. És vannak olyan kölcsönhatások, amik átlógnak az egyikből a másikba, és viszont, de eddig ismertek azok egy-egy ilyen részhalmazon belül, egy ilyen brénen belül érvényesülnek. Tehát egy-egy ilyen belül megvan a fizika. Ez maga sokdimenziós, például négy, tekeredik így a sokdimenziós, még több dimenziós térben, esetleg össze is ütközik vele, azt ugye elég nehéz elképzelni, amikor hirtelen a mi világ úgy összecsapódik valami szomszédvilággal, és akkor mi történik? Égszakadás, földindulás, dimenzió, recsenés. Nehéz erre modellt alkotni, de hát próbálkoznak már vele. Viszont vannak olyan hatások, amik egyszerűen átlógnak kívülről a másik térbe. És ezzel például próbálják megmagyarázni azt, hogy miért olyan marha gyenge a gravitáció. De már sokszor volt itt is arról szó, hogy két részecske között az elektromos erő az 10-40 valahányodikon szor erősebb, mint a gravitációs vonzó. Az elektromos taszítás két elektron között, és a gravitációs vonzás között óriási az arány. Ez a bizonyos nagy szám, amit Dirac megpróbált magyarázni a világegyetem életkorával. Hát azt megbeszéltük, hogy az nem igaz, de hát akkor miért ilyen nagy ez a nagy szám? Ez az ötlet példa, hogy azért, mert a gravitáció, tehát ez a kölcsönhatás, az egy szomszéd brénbeli erősebb kölcsönhatásnak a gyenge hatása. Az itt jó messze van tőlünk, mondjuk egy milliméterre van itt a velünk párhuzamos világban, és onnan nyúlik át ez a hatás, de közben gyengül. És ami nálunk erős, mondjuk a kvarkok közötti kölcsönhatás, vagy az elektromos erő, az viszont náluk gyenge. A kettő között egy ilyen speciális kapcsolat van, és ez a két erő valahogy így nem engedi összecsapódni ezt a két világot, mint a rugó köztük, és a kettő között van egy ilyen extra kölcsönhatás, miközben mindegyik ilyen brénen belül ott vannak a saját világok, és abban a részecskék, és azonnal, ráadásul az egész ugye tágul, azon még lehet továbbítani, az egész is tágul, tehát ezek is távolodnak, vagy pedig csak ezek a rétegek külön-külön tágulnak, vagy egyiképpen tágul, másik megy össze. A modell még ugye annyira kidolgozatlan, hogy rengeteg ilyen verzió elképzelhető, rázasan dolgoznak rajta a világ különböző egyetemei, lelkes egyetemisták. Tehát ilyen típusú ötletek is felbukkanhatnak, és akkor ez a távolság, ez a két brain közötti távolság, ez a millimétertől a fényévig bármi lehet, szabad paraméter, lehet vele játszani, gondolkodni, nézeketni, hogy ennek miféle kísérleti következményei lehetnek. És esetleg akkor elérkeztünk oda, hogy lehet olyan méréseket végezni, hogy ebben a részvilágunkban végrehajtott méréssel esetleg megpiszkálni, megperturbálni a szomszéd világot, vagy onnan visszapattanó hullámot kapni, és annak itt a következményeit megnézni. Ki kell számolni, meg kell nézni, mi lehetséges egy ilyen modellben, meg kell mérni, hát ha éppen sikerül, hát ha új jelenséget tudunk jósolni, vagy pedig eddig ismert jelenséget más módon, természetesen módon meg tudjuk magyarázni. És ha már itt tartunk, akkor van egy ilyen lehetőség, hogy amennyiben a dimenziók száma ténylegesen nagyobb, mint ahogy gondoltuk, akkor esetleg meg is lehet változtatni. Tessék előgondolni az ábrára. Itt van ez a bizonyos, nagyon keskeny kis csövecske, ami messziről nézve egydimenziós vonalnak néz ki, és ott megy benne a víz. Ha én ide rálépek, akkor ez itt elkezd duzzadni. Mondjuk ideális gumi, nem szakad ki, stb. Nő. És egyszer csak már olyan kritikus méretűnél nagyobbá válik, hogy már az én gyenge energia felbontásommal is észreveszem, hogy ez nem egy egydimenziós valami, hanem egy többdimenziós. Helyi energiabefektetéssel, valahogy hogy kell mondani, dimenziógátlókkal vagy egyebekkel, esetleg el lehet érni, hogy makroszkopikusan is megnyilvánuljon a világnak az igazándiból többdimenziós volta. Ha valami nem egy adott paraméter, hanem egy dinamikai változó, és attól függ, hogy ki hogy nézi és milyen energiával piszkálja, akkor célzott beavatkozással ezt ki lehet belőle provokálni, esetleg meg lehet változtatni. És ilyen alapon akkor helyileg létre tudunk hozni a mi világunkban egy olyan tartományt, ahol furcsa magasabb dimenziós effektusok vannak. És visszatérhetünk a síkföldhöz, ahol a gömb azzal szórakoztatta a szegény négyzetet, hogy a négyzetnek a szintén négyzet alakú páncélszekrényébe bezárt aranygyűrűjét kivette, mert ő a harmadik dimenzióból bemászott és kiemelte, és azon kívül letette. És akkor a négyzet csodálkozott, hogy anélkül, hogy bement volna annak a sík négyzetnek az ajtaján és kihozta volna, hogy tudta harmadik dimenzión keresztül kibányászni azt az objektumot. Vagy például, hogyha valaki itt átsorog ugye a dugóba, és errefele nem tud tovább menni, akkor esetleg az extra dimenzión keresztül meg tudja kerülni, és mivel ebben az irányban nem érvényesek a közlekedési szabályok, hogy nincs kitéve a 300 ezer km per szekundum, akkor esetleg gyorsabban is át lehet kelni a téridő egyik pontjáról a másikra, mint ahogy addig gondoltunk. Tehát, hogyha tényleg igazak ezek a magasabb dimenziós elméletek, akkor elméletileg is, szemléletileg is áttörés várható, és esetleg technológiailag is határa csillagosi, fekete lyukas, illetőleg brénes égbolt. Köszönöm szépen a figyelmet!